Érdekérvényesítés.
Lakossági akaratok.
Társadalmi nyomás.
Közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban.
Jó estét kívánunk a kedves hallgatóknak. Egy érdekes témát hívtunk, vagy terveztünk mára. A bagázsról nem tudom, hallottak-e. A bagázs szónak van egy ilyen hétköznapi értelmezése, egy kicsit az anarchiát, az összevisszaságot, a rendezetlenséget jelenti, de itt egész másról van szó. A szó első három betűjét az bag, a bagot azt nagy betűvel írják, ha jól tudom, akkor talán mindenütt, ez bag községben működő, nagyon érdekes közösségi program, és ennek a vezetője Botán Műke, ő a vendégünk. Szeretettel köszöntelek, szia!
Szia, jó estét kívánok!
Ugye csupa naggyal írjátok a bagásból a bagot, vagy ezek különböző tipográfiai megoldások vannak, nem mintha ez
azért, a legfontosabb. Azért mosolyogtam közben, mert egyébként igen, akkor, amikor alakultunk, akkor így írtuk, de aztán 2016-ban elkezdtünk Dányban is dolgozni egy
és
másik Pest megyei településen,
igen,
és
igen,
akkor
igen,
többször volt az ilyen vicc, hogy hát akkor most ez dányás, vagy akkor hogy van, és akkor emiatt rá áttértünk arra, hogy akkor ne legyen nagy betűkkel, hogy ne legyen
ebből. A település ne tolakodjon elő. Igen, erre tényleg majd visszatérünk, mert ez egy külön érdekesség. Te, hogyha jól tudom, akkor hogy is ezt a foglalkozási módot, amikor valaki családokat látogat, ilyen
pártfogó felügyelő voltam.
Voltál, igen. És hogy került ez a bagon egy ilyen, most már 14. éve zajló program elindítása? Szóval mi volt az, amitől hirtelen úgy érezted, hogy hoppit, valamit csinálni kellene? Ja, te bagon voltál, pártfogó felügyelő?
Én bagon is voltam, tehát alapvetően egy ideig Gödöllő, Veresegyház, Valkó, Vátszent László, tehát más települések tartoztak hozzám, és az Aszódijavító Intézetbe jártam, mint utógondozó pártfogó, tehát készítettük elő azt, hogy ha valakit elbocsátanak, akkor mi fog vele történni. És hát bag és Aszód nagyon közel van egymáshoz, és egyszer csak nyugdíjas lett az a kollégám, aki bagot vitte, és egy létszámstopp volt a hivatalnál, és akkor ilyenkor az volt a megoldás, hogy hát akkor szét kellett osztani az ő területét. És akkor én kaptam bagot, vagy hát így mondanám inkább, hogy én vállaltam, mert hogy bag az is ismert volt Pest megyében, vagy hát hírhet volt. Ez egy 4000 fős település, de hogy egy olyan 350 fős cigánytelep van a településen, vagy hát volt szerintem most már valamennyivel kisebb, és hát kiemelten magas volt a bűnelkövetőknek a száma a településen, illetve egy ilyen nagyon, hát mondom, egy hírhet volt maga a telep. Tehát nem is bak, hanem inkább telep volt az, ami nehéz volt, csak úgy összehasonlításképp körülbelül annyi pártfogoltam volt csak onnan, mint Gödöllőn, Veresegyházon együttvéve. Tehát, hogy ennyire kiemelten fertőzött volt bűnelkövetés szempontjából. És hát nyilván nekem, mint aki mondjuk érdeklődök a téma iránt, azért ez egy olyan szakmailag érdekes területnek tűn, és hát amikor oda kerültem, akkor hát ez ilyen magával ragadott tulajdonképpen az az érzés, hogy hát én addig főleg a másik oldalt láttam, tehát akik már egy ítéletet kaptak, itt viszont nagyon előttem volt az a közeg, ami tulajdonképpen kitermeli, és mondhatom azt, hogy újra termeli a bűnelkövetőket, és hogy az a fajta eszköztelenség, amin azt gondolom a szociális szférában nagyon sok szakember tud ezzel azonosulni, hogy mire hozzám került egy fiatal, 15-16 évesen, akkor úgy éreztem, hogy már annyira késő hogy pártfogóként. Nem is csak a kialakult minden, hanem annyi sok probléma halmozódott fel, amivel én egy, nem tudom, 80 fős esetszámmal igazából nem fogok tudni mit kezdeni, és hogy közben megláttam a testvéreket, unokatestvéreket, akik úgy egyértelmű volt, hogy ha itt most nincs semmi beavatkozás, akkor igazából belőlük is bűnelkövető lesz. És akkor, és én egyébként az ELTE jogra jártam, mint hallgató, szóval azért ez már
tehát nem a szociális munka volt a tanulmányait célja,
nem,
hanem
én jogász,
hanem
vagyok, bár utána szociálpedagógiát végeztem, mert azért azt, hogy ez a szociális terület érdekel, de hogy a jogi egyetemen volt egy ilyen önkéntes programunk, a pártfogás gyakorlata, aminek az egyik kurzus vezetője voltam, tehát az, hogy önkénteseket toborozni, az nem állt tőlem távol.
Már volt ebben egy praxisod.
Igen, csak mi arra toboroztunk akkor önkénteseket, hogy javítóintézetbe menjenek utógondozni. És akkor azt gondoltam, hogy hát mi lenne, ha önkénteseket toboroznánk a cigánytelepre pártfogoltakkal dolgozni, vagy hát önkénteskedni, vagy hát először igazából egy nyári táborba, aztán szerveztünk egy mentorprogramot, sorstárs és nem sorstárs mentorokkal.
Mind a jogi egyetem hallgatóiból verbúválódtak, vagy már aztán ez kitágult?
Ez ilyen nagyon érdekes volt, én csak írtam egy e-mailt az ismerősi körömbe, hogy nincs az embereknek kedve egy ilyen táborba, ami prevenciós céllal gondoltam, és ez ilyen saját önálló lábra kelt a levél, aztán megjelent 25 ember, akiknek egy részét ismertem, egy részét azt valakin keresztül jöttek. És aztán igazából ebből a csapatból állt össze az a 13 lelkes önkéntes, akikkel közösen megalapítottuk a Bagást.
Tehát egyszer csak lett egy olyan pont, hogy azt mondtátok, hogy ez egy önálló telep rész, vagy egy önálló hely, egy önálló feladat lehet, feladatkör, ami talán az egyéb ilyen pártfogói munkáktól, nem is, hogy független, de minden esetre ez egy tágabb valami, és talán a nagyobb szabadsághoz egy civil szervezetet alapítottatok? Ez nem ez a lépés?
Ez így jól hangzik, és volt, akinek volt ez a fejében, az enyémben nem, de igen, szóval az egyik önkéntesünk, aki ezt nagyon kezdeményezte, hogy legyen egyesület, ő valami ilyesmit szeretett volna, és aztán igazából én amikor 2010 már úgy látható, tehát ott már úgy érezhető volt, hogy azért ezt nem biztos, hogy pártfogóként fogom tudni csinálni, és azért akkor lett, hogy olyan elkötelezettebb lettem arra, hogy jó legyen egyesület, de aztán 2011-ben csorgott le az igazságügyi hivatalba az, hogy azért új szemlélet lesz itt a pártfogó felügyelők körében, kevésbé kap hangsúlyt a szociális terület, sokkal inkább a kontroll, amivel én nem tudtam azonosulni.
Tehát egy negatív új szemlélet volt akkor ez. Hát, nem egy megújuló, vagy nem egy pozitív. Igen.
No, hát negatív új szemlélet, szóval ki hogy értékeli, az én szemléletemtől biztos, hogy távol volt. És meg azt gondoltam, hogy igazából ennek, amit csinálunk, ennek értelme van. Tehát akkor már megvolt a szervezet, de hogy utána azt elkezdjük egy tartalommal megtölteni, az igazából már a szervezet, nem tudom, amikor egy éves volt, akkor kezdtünk el ezen gondolkozni.
Egy kicsit még, hogy érzékeljük, hogy Bagon a település nagy részétől egy elkülönülő, vagy hozzátapadó, de önálló rész ez a cigánytelep.
Ez egy abszolút hozzá, tehát ez a településnek a része, tehát nem 3 kilométert kell gyalogolni, de azért ahogy a magyarországi, mint egy 1600 cigánytelephez egészen hasonlóan, azért itt is első ránézésre látszik a különbség. Tehát itt nagyon szimbolikusan egy hídon kell átsétálni, és az ember átgyalogol a hídon, akkor utána hirtelen már nincs aszfaltozott út, most már van közvilágítás, de ez egészen, azt hiszem, hogy idén évelejéig nem volt, tehát a házak azok sokkal rosszabb állapotban vannak, tehát azért az első ránézésre látszik, hogy ez a településnek egy sokkal rosszabb helyzetben lévő része, mint a többi, és nyilván azért, hogyha utána az ember közelebb kerül, akkor megismeri azokat a még nehezebb ilyen kényszerpályákat, amik a telepen élő embereknek a korlátait vagy nehézségeit adják.
Hát, és nem tudom, jó szó ez erre, de hogy bele lehet szeretni, vagy bele zúgni ebbe a dologba, hogy itt valami nagyon olyan van, amit nem lehet elengedni, vagy egy belső
hát
kényszer.
Ez, hogy, ez a bele hogy... szeretni, vagy felelősséget vállalni, igen, ez, lehet, egy ez egy nehéz különbség. Én azért inkább az utóbbit szeretem mondani.
Igen, ez mert, sokkal jobb tónusú.
Mert egyébként úgy lenne benne egy ilyen, mint ilyen romantizálása annak annak a hátrányos, vagy nehézségnek, amivel egyébként küzdenek emberek. Szóval inkább azt hiszem, én ezt érzem, hogy na hát itt elkezdtünk valamit, azért ezt így nem lehet, vagy nem lehet abba hagyni igazából felelősen, hanem és hát nyilván az évek alatt, vagy hát én úgy érzem, hogy egyre közelebb kerülünk a problémáknak a gyökeréhez, vagy jobban értjük azt, hogy milyen mozgatórugók vannak. Picikét azokat az ilyen hiedelmeket, hogy hát, mert azért nem is akarnak az emberek változni, hogy na hát azért ez
dolgozni
nem egész.
Se dolgozni sem akarnak,
meg iskolába sem akarnak járni, és akkor azért ezek olyan nagyon más perspektívába kerülnek, hogy valójában milyen élethelyzetek vannak. Nekem mondjuk a fő témám mostanában nagyon, hogy az állami ellátórendszernek milyen felelőssége van abban, hogy magukra hagyják tulajdonképpen azokat az embereket, akik a legnehezebb helyzetben vannak, ahelyett, hogy extra segítséget nyújtanának, de hogy azért távolról nyilván ez, akinek a felelőssége is ki nem tesz valamit, azért az úgy könnyebb, leegyszerűsítettebb az a gondolkodás, hogy nyilván ők maguk nem teszik meg, hogy kihúzzák magukat ebből a helyzetből.
Egyszer egy pécsi kolléganőtől hallottam egy hosszabb ismertetőt, egy amerikai, talán nem tudom már hirtelen, annak a nagyon sűrű életű városrészről szólt, és hogy ott a színesbőrek, főleg hát a feketék tekintetében elkezdődött egy hosszabb munka, és kialakult egy módszer, aminek az egyik jelentőség az volt, hogy 6-8-10 évnél rövidebb ideig nem is lehet, idő alatt nem lehet elérni semmit, és hogy olyan rendszert kéne felépíteni, amiben bekerülnek ebbe az emberek, és nem tudnak kikerülni. Nem emlékszem már a nevére, lehet, hogy te ismered ezt a
de a módszer az hasonló, vagy mi is egészen hasonlót gondolunk.
Na, de az jutott eszembe rólatok éppen, mikor olvasgattam, meg így végig gondoltam a helyzetet, hogy hát ti 13-14 éve dolgoztok, és hát biztos van nagyon sok, nagyon komoly érdem, de az egyik legnagyobb érdem talán az, hogy ezt a hosszú távú munkát, ezt valahogy viselitek, végzitek, még az is lehet, hogy szeretitek meg, szóval, hogy itt tehát az én számomra ez a teljesítmény, az egyik, az első látásra való teljesítmény az, ami nagyon megragadó. Hát aztán számtalan más eleme is van, majd ezekről is mindjárt beszélnénk. De akkor az itt jól látszik, hogy ti tényleg az elején gondoltátok, hogy ez 14 év múlva még működni fog, vagy volt valami víziótok?
Hát volt egy vízió, ami nyilván változik, ahogy haladtunk előre.
Ilyen távolba mertetek gondolkodni?
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy amikor indultunk, akkor azt gondoltuk, hogy mondjuk egy ekkora szervezetünk lesz, és két településen dolgozunk. Mondjuk most pedig már a víziónk az meg már messzebb lát, tehát mint amiket most csinálunk. Nem gondoltuk, de abban viszont biztosak voltunk, hogy ha elkezdtük a munkát, akkor felelősek vagyunk azért, hogy ne hagyjuk abba. Tehát ez elég hamar viszont mi ráálltunk arra működési módra, hogy ne csak pályázatokból akarjunk egy szervezetet fenntartani, mert hogy ez nagyon kiszolgáltatott, tehát ez tulajdonképpen arra, hogy abba hagyjunk egy-egy munkát, miközben éppen akkor kezdődik, mikor mondjuk a pályázat kifutna, és ezért mi mondjuk a működésünket, azt nagyon erősen alapoztuk az ilyen hosszabb táv, vagy rendszeres magántámogatóknak a toborzására, amit még mindig folyamatosan próbálunk toborozni, mert hogy azt látjuk, hogy igazából ők tudják biztosítani nekünk egyrésztről a stabilitást, másrésztről céges támogatások, és harmadrészt meg nyilván pályázunk is, hogy akkor valóban ezt fent tudjuk tartani. Tehát itt most már, ami más, mint ami, amikor először elkezdtük, azért mi egy szervezet lettünk ennek a minden nehézségével és könnyűség, hogy könnyebb helyzetével, de hogy azért nyilván itt már egy szervezetet is működtetni kell, de hogy szerintem az viszont kell ahhoz, hogy ezt a kiszámítható, hosszú távú munkát fent tudjuk tartani. Tehát, hogy ez nyilván egy választás volt. Tehát az eleje az valóban egy ilyen szerelemprojekt, hogy hát nagyon jó itt lenni, nagyon erős közösség alakul, alakult ki az önkéntesek és a helyben élők között. Nagyon hiszek egyébként azóta is őszintén szólva abban a közösségi élményben, hogy vegyes csoportban, tehát a romák és nem romák együtt képződjenek, együtt legyenek a programok, tehát ne fejlesztőként gondoljunk magunkra, mint nem roma emberekre, akik oda mennek egy közösségbe, hanem alapvetően oda megyünk azzal, hogy mi itt kapunk majd valami tudást, tapasztalást, és adunk valami tudást és tapasztalást, aminek nekünk van.
Ahogy próbáltam egy picit átabotába, mert ugyan több órát szántam rá, meg hát egy csomó mindent én korábban is így hallottam, de azért átabotába látom, vagy érzékelem a munkátokat. Hát ez egy, nem tudjuk ezt egy ilyen 40-50 perces beszélgetésben részletében megzélni, néhány pontot, igen, de az egyik arra, amit így nagyon benne maradt, hogy amit mindenütt tanítanak, megmondanak, ti valószínű talán spontán módon, de azzal kezdtétek, hogy megismerni alaposan ezt a teret, és te is már hivatkoztál erre, mert hogyha az ember megismeri, akkor van egyáltalán szansz arra, hogy meg is érti, hogy mi miért történik. Tehát a gyökerek, vagy hogy mi miért, hogyan van, ezt egy csomó beavatkozásnál nem szokták ismerni, hanem csak úgy az érkező beavatkozók úgy gondolják, hogy ők tudják, hogy mit kell itt csinálni. Tehát, hogy mintha egy lett volna bátorságotok, meg szabadságotok, hogy magatokra ereszítek egy kicsit azt a helyzetet, most idézőjelben mondva.
Megismerni, meg én azt gondolom, hogy a helyben élő emberek tudására és tapasztalására támaszkodva megismerni. Tehát, hogy mert megismerni szerintem lehet úgy is, hogy az ember körbejár és látja, hogy mi van, és a saját szűrőjén keresztül értékeli. És szerintem az, amit mi csináltunk, akkor az sokkal inkább ez a nagyon közvetlen kapcsolódás, ami szerintem egy mélyebb megismerést adott. Tehát, hogy akár a nehézségekre, akár azokra a láthatatlan, mi ezt úgy mondjuk, ilyen láthatatlan falakra, amik ott körbeveszik a telepet, amit sokszor még a benne élők sem igazából vesznek észre egészen addig, amíg nem nyílik ki egy kicsit a világ, uh-huh. és tudnak rátekinteni. Szóval, hogy itt azért ez a megismerés egyrészt egy nagyon hosszú folyamat volt.
Hát talán azért én azt sejtem, tőled nem távoli szakmában dolgozó, hogy nem is tud véget érni egy ilyen megismerés.
Nem is tud véget érni, mert közben nyilván a világ változásával változik a környezet is, és nagyon érdekes volt az is, ahogy igen, azért részben ilyen tapasztalati tanulással lépegettünk előre, hogy hogyan tudtuk akár a szakembereket is elkezdeni. Tehát, hogy még eleinte kifejezetten a telepen élő emberekkel volt egy erősebb, szorosabb kapcsolat, aztán elkezdtünk tudatosabban a szakemberekkel is építkezni, vagy hát a mai napig építkezünk.
A Civil Rádióban beszélgetünk a Bagon és környékén, most leginkább Drányban, még eddig nem jutottunk el, végzett nagyon izgalmas és nagyon mély szántású, hogy ilyen közhelyeket mondja, közösségi szociális munkáról, és a vendégünk Botemük, aki ennek a munkának a vezetője, és ott tartottunk, mielőtt ez a pár másodperc zene egy kicsi levegőt jutatott bennünket, hogy valójában a Bagra kerülés és ennek a cigánytelepnek a megismerése volt az első feladat, meg a megértése a dolgoknak, hogy miért van. Tehát valójában a beavatkozó embernek a nagy felelőssége az, amit nem ezekkel a szavakkal beszéltél erről, de ami ebben nagyon fontos, hogy az egy baromi nagy felelősség beavatkozni, És hát nagyon rossz példáink, meg emlékeink, meg becsípődéseink vannak, hogy hogy szoktak beavatkozni, és hogy ti valami másról, valami a gyökerekről beszéltél, és ilyenekről, ami hát már egy másfajta beavatkozási szerepet jelent.
Igen, és azért azt is szerintem fontos kicsit kihangosítani, hogy nálunk azért ez a beavatkozás is nagyon változik. Tehát, hogy ahogy a szervezet is változott, meg fejlődött, illetve hogy jobban ismertük meg a közösséget, a helyi viszonyokat, nyilván ahhoz is választottuk azt, hogy akkor mi a legjobb beavatkozás, illetve nyilván a kapacitásainkhoz. Tehát, hogy az ember nyilván feltételezi, hogy hát az a legjobb, az a legjobb, hogyha úgy avatkozunk be, hogy minél komplexebb szemléletben, minél kiszámíthatóbban.
Ezeket a nagyon fontos elemeket, még ha oly kevés időnk is van, egy ilyen nagyon nagy ívű dologra, akkor is ezeket majd azért mindjárt
igen, csak hogy azért az elején ezt hiába látjuk, hogy így kell beavatkozni, amikor kicsi a kapacitás, akkor nyilván ez lehetetlen.
Igen.
És ahogy változtunk, tehát eleinte próbáltunk, hogy lehetőleg, nem tudom, ilyen csoportos foglalkozások, programok legyenek, élményprogramok, élményalapú programok, és aztán meg, ahogy teltek az évek, azért egyre inkább egyrésztről lejjebb vittük a korosztályt, tehát most már 4 éves kortól lehet bekapcsolódni a programjainkra. Másrészt meg minél szerteágazóbbá tettük, tehát hogy legyen benne lehetőleg egy egyéni támogatási mód is, legyen benne csoportos foglalkozás, illetve most mi már nagyon nagy hangsúlyt helyezünk az inkluzív szemlélet és az inkluzivitásra, tehát hogy minél inkább bírjunk olyan programokat kínálni, amik kiszakítják, vagy ki tudnak jönni az emberek a telepről egy kicsit, és bátorságuk van utána arra, hogy érezzük, hogy ők tudnak kapcsolódni a többségi emberekhez is, és viszont is, tehát, hogy olyan tapasztalásokat tudjunk kínálni, ahol igenis azok a sztereotípiák, amik sajnos a legtöbb embernek benne vannak a fejében, hogy a romák milyenek, hogy azokat így át tudjuk húzni, hogy lehet, hogy vannak akik olyanok, de hogy azért ez nem mindenkire igaz, és hogy minden helyzetben.
Ebben a nagyon sokféleségben is ilyen, talán még a holisztikus szót is használjátok, hogy a beavatkozásnak, vagy a jelenlétnek, vagy a munkának a sokarcúságát jelezve, de ebben ez egy érdekes jelenség, valahol talán egy amerikai szerzőtől olvastam, hogy nem lehet, ha egy kisebbséggel, vagy valamilyen problémás csoporttal dolgozik valaki, nem lehet az összes energiát erre a csoportra fókuszálni és fordítani, anélkül, hogy a környezettel is ne foglalkozon az ember, mert hogy egyszerűen irigyek ki, szóval mindenféle negatív dolgokat mondhat az ember, de hogy nem értik, mi történik, és egy idő után a távolság esetleg még növekedhet is. Úgy láttam az irodalmakban, mintha itt-ott erre hivatkoznátok.
Igen,
is.
Abszolút egyébként ez megvalósul, meg ami nagyon érdekes, hogy van egy ilyen tapasztalásom, hogy mint egy csodavárás az irányunkból a falubelieknél, és ahogy mondtam, mondjuk
hogy ti megoldjátok azt, amit az állam 150 év alatt
nem is tudják, azt hiszem, hogy ez valójában az államnak lenne a feladata, hanem azt gondolják, hogy hát itt vannak emberek, akik nem jól élnek, és hogy őket meg kellene változtatni. És hogy közben meg nyilván szakemberként, meg egyrésztről látjuk azt, hogy na hát igen, ami itt évszázadok alatt, évtizedek alatt felhalmozódó probléma mennyiséget, azt nem lehet egyik pillanatról a másikra, és a másik meg az állam felelőssége ebben. Tehát, hogy nincs az a civil szervezet, aki át tudná venni az iskolának,
egészségügynek,
a szociális ellátás, az önkormányzat, a rendőrség.
Környezetvédelem, már nem is biztos, hogy az állam mondaná a saját feladatai között.
Szóval, hogy ezeket szerintem, és hogy viszont a lakosságnak meg igazából nincsen tudása arról, csak érzékeli a problémát, és ahogy mondtam, hogy hány bűnelkövető volt, nyilván azzal tudunk empatikusak lenni, hogy igen, amikor lopnak tőlük sokszor, és betörnek hozzájuk, az nagyon, nagyon rossz érzés. Csak hogy azt már nagyon kevéssé tudják azok, akik közel vannak igazából érteni, hogy oké, de hogyha mondjuk szegregált iskolát, vagy szegregált osztályok vannak, akkor bizony-bizony azok a gyerekek sokkal nagyobb valószínűséggel fognak utána betörni hozzájuk majd 10 év múlva, vagy 12 év múlva. És hogy ott kell beavatkozni, és valóban olyan kilátásokat biztosítani, mert hogyha valaki kilátástalan helyzetben él, abszolút céltalanná válik. És hozzáteszem, hogy itt a két településünk Pest megyében van a drog érintettség, az nagyon hamar már megvolt, sőt, igazából Bagon már, amikor elkezdtük. Tehát, hogy van egy olyan anómikus állapot, amiből, hogyha nincs egy nagyon tudatos, egyébként azt gondolom, állami beavatkozás, akkor mi azt tudjuk csinálni, hogy egyénekre tudunk koncentrálni ahhoz, hogy őket támogassuk abban az útjukban, ahova szeretnének eljutni. De szisztematikus munkát ez kizárólag szerintem az állami beavatkozással együtt lehetne elérni.
Ehhez képest kijelentitek többször a szövegben, hogy állami forrás nem fogadtok el, vagy állami támogatást, és hát ez egy nagyon izgalmas, de nem erre szeretnék fókuszálni.
De azért erre gyorsan válaszolok, mert ez szerintem nagyon más, mert hogy az nem, tehát attól még, ha mi kapnánk állami forrást, attól még nem tudnánk az összes állami feladatot átvállalni.
Persze,
mert hogyha az lenne, hogy a
civil szervezetek... mondtam, hogy még egy ilyen poén, hogy nem hát elég, nem, hogy az állam nem látja el, hanem még...
De pontosan azért nem akarunk állami forrást elfogadni, hogy közben maradhassunk kritikusak is, és hogy ne az legyen, hogy na, kapunk, nem tudom, néhány millió forintot, de hogy közben meg ne állhassunk ki azokért, amit tapasztalunk a problémáknál.
Azt az iskolát többször mondtad, és az izgat engem, hogy lehet, és biztos, hogy ez a feladat megjelent, vagy ez a kihívás talán, amikor a falubeliekkel valamilyen kommunikációba vagy párbeszédbe hagytuk, hogy lehet elmondani annak az, hogy mi lehet az előnye annak, hogyha vegyes összetételű egy iskolai osztály, milyen haszna lehet ebből a jobb helyzetűeknek? Mi az, amit ha nincs meg, akkor annyival szegényebb lesz az iskolai végzettségük, de az életük tudása is.
Igen, nagyon-nagyon érdekes, és Bag ilyen szempontból szerintem egy nagyon különleges település azokhoz képest, amikről nekem tudomásom van, mert hogy egyébként itt 2016-ban alakult egy úgynevezett SZÖSZ, vagy szülői összefogás szülőfalunkért, amit a abszolút helyi emberek, helyi szülők alapítottak, annak érdekében, hogy motiválják a többi szülőt, hogy minél többen irassák a gyerekeiket a helyi iskolába. Ugye itt van egy abszolút tipikus elvándorlási hullám azokban a kis településekben, ahol van valami nagyobb város, vagy nagyobb településen, akár egy egyházi iskola tipikusan, ahova elviszik azok a gyerekeiket, akik mobilisabbak, tehát, hogy maradnak a falu iskolájában a roma, vagy hátrányosabb helyzetben élő embereknek a gyerekei. És ezt akarta megfordítani a település.
Tehát ez önerejükből, ez saját az, ötletükből, azért ez egy nagyon izgalmas dolog.
Ez abszolút
dolog.
Saját ötletükből, abból a tapasztalatból, hogy megnyílt egy egyházi iskola Aszódon, és náluk elindult egy évfolyam, amiben zömében de néhány gyerek volt, aki nem roma, a többiek mind romák voltak. És nem akarták azt, nem akarta a település, hogy az ő iskolájuk egy ilyen gettóiskolává váljon. Ami szerintem egy tényleg nagyon helyes, és mi nagyon, nagyon be is tudtunk állni emellé, hiszen célban ugyanezt gondoljuk, hogy hát nincs jó oktatás, hogyha csak cigány gyerekeknek van oktatás. Ami szerintem a nehézség, az pont amit kérdezel, hogy mennyire tudja elhinni egy szülő azt, hogy az ő gyerekének egyébként jobb, hogyha vegyes osztályba jár. És ez megint kicsit két témát gyúrunk sokszor össze, mert alapvetően azért nem tudják elhinni, hogy egyébként jobb a gyereküknek, mert ugye a tapasztalatuk az, hogy a cigány gyerekek balhéznak, nem tudom, droghasználat kapcsolódik
hozzájuk,
akár ez az eseni dolog, de hogy ez még kevésbé is hangsúlyos, mint az, hogy egyszerűen problémát uh-huh. hoznak. És összerakjuk, és mivel a gyerekvédelem sem működik, de a gyerekvédelem az meg pláne egy ilyen sötét mumus, azt se tudja a normál ember, hogy egyébként mi a túró is ez a gyerekvédelem.
Azt valószínűleg sem a cigányok, sem a nem cigányok nem ismerik.
Persze, és akkor mi történik? Van mondjuk egy olyan gyerek, aki tünetel az iskolában, mert egyébként megtudjuk, hogy otthon mondjuk droghasználó szülők vannak, uh-huh. súlyos bántalmazás, és nincs férőhely otthonokba, vagy nem történik semmi, mert hát végül is mit csinálnának, a gyerek szenved otthon, tünetel az iskolában, hiszen egyébként problémája van, mire azt kapja vissza, hogy ő rosszul viselkedik az iskolába, de valójában nem a problémát akarják megoldani, hiszen ez egy gyerekvédelmi ügy, hanem a pedagógusra helyezik azt a terhet, hogy az ennyire terhelt gyerekeket is próbálja integrálni, ami lehetetlen. És hogy erre szoktam mondani, hogy igen, de hogy itt, hogyha összemossuk a helyzeteket, akkor nagyon nehéz megoldást találni. Vagy mondok mást, hogyha olyan értelmileg akadályozott gyerek van, akit egyébként nem lehetne odaíratni, hanem egy autó kellene, hogy speciális fejlesztésben részesüljön, de nincs autó, mert nincs, aki kifizeti a sofőrt és az autót, ezért berakják abba az osztályba, akkor nyilván megint a pedagógus egy lehetetlen helyzetben találja magát, ő nem fogja tudni megoldani, a szülők azt érzik, és itt nem tudom azt mondani a szülőnek, hogy de ez így jó neked, mert ez nem lesz neki így ebben a formában jó, tehát ebben igaza van, csak abban nincs igaza, hogy a megoldás